Szóval volt tegnap egy Sevilla-Róma Európa Liga döntő, amit hárman néztünk, Tibi a helyszínen, ugye Bence Róma szurkolóként, és nem a helyszínen, de egy másik helyszínen, uh-huh. a közös meccsnézős, mi az, Városligeti helyszínen.
Az volt, igen.
És én meg a belvárosban egy random helyszínen, úgyhogy teljesen másként éltük meg.
Otthon senki.
Otthon csak a csírák. Bocsánat, és teljesen máshogy éltük meg. Nyilván az legexkluzívabb a helyszín volt. TB, milyen volt a hangulat?
Hú, szenzációs. Nem tudom egyébként eldönteni pontosan, mert a Sevilla szurkolók fölött ültem, úgyhogy pont szemben voltak velem a romanisták, úgyhogy én úgy hallottam, hogy a Róma sokkal hangosabb volt, de ez simán lehet, hogy abból adódott, hogy ők voltak velem szemben, és másképp terjedt egy kicsit a hang. Hát félelmetes volt itt, amikor a Sevillának is szólt az indulója az elején, aztán meg a Róma himnusz. Mind a kettő lement még a kezdésről, nem tudom, hogy ez már a közvetítésben szerepelte. Az hátborzongató volt, arról küldtem is nektek videót, uh-huh. amikor a Rómáé ment. Úgyhogy igen, fantasztikus élmény volt. Mind a kettő szurkolótábor, azt tudtuk, hogy ezért nagyon tud szurkolni, meg nagyon szenvedélyes csapatokról van szó, még hogyha egyébként a pályán mutatott teljesítmény nem is volt annyira lenyűgöző, azért örök élmény marad még úgy is, hogy hál' Istennek azért néhány komoly, meg nagy meccsem már voltam. Pont azon gondolkoztam egyébként, hogy Európa Liga döntő, most voltam másodszor, és pont 10 éve volt az első, amikor Amsterdamban a Chelsea Benficát közvetítettem. Úgyhogy ez ebből a szempontból is egy ilyen nagyon izgi dolog volt. Ha mondjuk itt a helyszíni élményekről kell beszélni, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy...
Drága volt a sör.
Tehát az egy dolog.
2000 forint?
2000 forint volt, igen, egy sör. De aki, az a kettő játékos, aki engem borzasztóan lenyűgözött élőben lát, az egyik az Rakitic, aki láttam már korábban, de ahogyan ő korosodik, úgy még letisztultabb a játéka, úgy érzed azt, hogy amit ő csinál, azt kell csinálni egy focistának.
Van erre egy jó hasonlat?
Na.
Jaj, kérlek, ne! Kérlek, ne! Mi ne az? Csúszunk bele ebbe a borozásba, könyörgöm!
Jaj, hagyjuk már!
Esetleg még sajt! Mihez
az
lehet
az
még?
Igen, az érlelt sajt. Na, szóval Rakitic volt az egyik, a másik pedig Smalling, akiről egyrészt azt érezte az ember, hogy,
na, ezt nem gondoltam,
hogy mindenhova odaér, hihetetlen fizikai adottságai vannak, elképesztően gyors, elképesztően erős, és ő volt a másik olyan, Dybalát is már ugye többször láttam, nála pedig annyi volt az érzés, meg az volt a plusz. Egyrészt, hogy látszott, hogy borzasztóan elfogyott fizikailag, valószínűleg ez a 68 perc, ez bőven túlment azon a határon, mint amennyit játszani tudott volna. De amikor nála volt a labda, akkor mindig azt érezte az ember, hogy itt valami történhet.
Nem. Akartam erre mondani gunyorosan, hogy hát a Dybalát már sokszor láttam, úgyhogy itt most annyira nem is volt kiemelkedő, inkább a Smalling, és hát ennek a csapatnak a mezét nagyon kevés, ekkora zseni vette föl valaha, és abban az első fél időben 45 percben, plusz a világ összes hosszabbításában, ami folyamatosan minden játék rész végén megérkezett, abban tökéletesen látszott.
Azt tudjátok, hogy mennyit volt játékban a labda?
Nem.
A 45%-ában az összes játékpercnek, ami azt jelenti, hogy egy picivel több mint 80 percet játszottak valójában a csapatok. Tehát nem is oda, hogyha ennyi volt a hosszabbítás, mert nem akartak játszani.
Uh-huh. Ja, nem azt persze. Mondom egyébként, hogy jogtalan. Tehát még az a 6 perc is aha. jogos volt a végén, ott ugye Ibanez ápolása miatt a második félidő. Tehát az, hogy a 15 perces második hosszabbítás félidő helyett 21, sőt, tehát nem is 21 percet játszanak, hanem még akkor rátett azt hiszem még a hatra is.
Igen, persze, még ott rácsosztott egy két-három perc.
131. percben igen, fújta le, igen, azt hiszem, Taylor a meccset, uh-huh. ami botrány.
Elképesztő. Igen, de hát, hogyha valamiben nem okozott csalódást ez a meccs, az az, hogy Mourinho és Mendilibárnak a csapata, az elég sok párharcot vett föl a pályán, rengeteg hosszú labdával játszott, és sokat nem volt igazándiból ténylegesen focival eltöltve a mérkőzésnek a részéből, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez nem okozott csalódást, az más kérdés, hogy mondjuk jobban örültünk volna, hogyha csalódást okoz, és nézhetőbb lett volna, de nem akarom erre a vonalra rácsúsztatni az egész beszélgetést, hogy ez...
De szerintem teljesen egyértelmű, hogy ez egy ótvar meccs volt, tényleg.
Jó.
Igen, egyébként az az érdekes, hogy szerintem ti is így vagytok vele, hogy akkor, amikor a helyszínen néztek egy meccset, akkor az ember hajlamos jobbnak látni a hangulat miatt, meg az egész környezet miatt.
Vagy a meccsen, vagy hogyha elfogult, vagy valamelyik csapattal, vagy csapat irányába, és most szerintem itt az érzelmek, azok minden egész döntőbe így szerepet játszanak, és
hajlamosak
vagyunk így nézni.
Abszolút. Van egy jó mérőfokom. Én a barátnőmmel voltam kint, és ebben a Városligeti fanzónban, ahol néztük, szerintem, most ezt így szemre mondom, de kb. 10 000 ember lehet, hogy volt. És ő nem szokott sokszor focit nézni, csak ha erre kényszerítem szerencsétlent.
De azt az gyakran.
Igen, az elég gyakran
van. De nem veheti le a szemét a képernyőről se, tehát hogy...
De hát igen, azért nem vagyok
ilyen... a fejét, hogyha éppen másfelé nézni.
Nem vagyok ilyen szigorú, és ő mondta valamikor a hosszabbításnak a középén, hogy ez amúgy tök jó meccs, nem? És hogy azért, mert hogy igazándiból, ahogy a Róma szurkolók ordibáltak körülöttünk, meg hogy a milyen hangulat volt, meg hangos volt az egész, ezért...
Tényleg nem néz sokat.
Igen, ezért ő neki ezt a hatást keltett így érzületben, úgyhogy szerintem ez abszolút így van. Azért volt elviselhető, úgyhogy jól tettük, hogy mindannyian elmentünk valahova.
Hát meg egyébként, tehát annyi csak még, hogy a helyszíni élményekből kiindulva azért voltak ennek a meccsnek szerintem olyan időszakai, amikor érezted, hogy úgy benne lehet valami. Tehát a Sevillának voltak jó időszakai, főleg ott az első félidő végén. A Róma jól kezdett, tehát ott volt egy viszonylag erős 20 perc, amikor egyértelműen a Róma dominált, amikor támadni akart a csapat, ez nagyjából egyébként Dybala góljáig. Uh-huh. Tartott. Hát ott előtte azért volt...
Szóval Dybala góljáig volt egyetlen lövés a meccsen, amit Spinazzola közé...
Igen, hát az zicser volt konkrétan, igen. Igazából.
És
igen.
Akkor már, nem tudom, 30 percnél jártunk, tehát hogy...
Nem tudom, én nekem ott az elején az volt az érzésem, hogy a Róma számomra... Kezdeményezőbb volt, mint amilyennek vártam.
Uh-huh. Azért, na ez volt az igazán érdekes, ugye azt tudni kell, hogy Mendilibárnak ez volt a 7. európai kupa mérkőzése, még 2005-ben az Athletic Bilbao-val játszott az Intertoto kupában 2, tehát azt is beleszámolva. gyakorlatilag az 5. komolyabb európai kupa meccsén trófeát nyert, de hogy rá nem az a jellemző, hogy ennyire engedi a csapatokat játszani, és főleg nem az elején. És most nagyon, hát mivel döntő, ezért a biztonságra ment rá, és úgy érezte, hogy nem szabad semmiféle kontra vagy gyors támadás esélyt hagyni. És hát teljesen testidegen volt az a Sevillától, hogy ennyire visszahúzódjon. Tehát, hogy a 3 Róma védőre maradt egy En-Nesyri, uh-huh. aki igazából nem is a labdást próbálta meg zavarni.
Hány labda érintése volt En-Nesyrinek? Ezen már közben gondolkoztam, csak aztán nem néztem meg végül.
Hát akkor most megtörténik, addig beszéltek valami másról.
Azért, mert egyébként En-Nesyri is olyan játékos volt, akin azért látszik, hogy ott nem nagyon lett volna érdemes egyedül. Hát én egyébként viszonylag közelről láttam az egyenlítő gólt.
Uh-huh. 24 érintése és 11-ből 6 pontos passza.
Hát az igen, az azért érezhető volt, hogy nem rajta keresztül folyt minden Sevilla akció. De egyébként az, hogy hogy kötött le védőket, mert itt ugye az ő esetében erről beszélhetünk, az bámulatos volt. Tehát azért az látszott, hogy egy nagyon-nagyon okosan mozgó focistáról uh-huh. beszélünk az ő esetében. Miközben egyébként most nem akarom megsérteni a Sevillát, de azért ilyen, hát ilyen hulladék lerakat, mint amilyen ez a Sevilla, lényegében alig van olyan játékos Rakiticsen kívül.
Azért jó ez, mert most vettük fel a Viva La Liga magazint, és Gyenge Bazsi meg azt mondta, hogy bomba erős keret.
Hát, jobb, én ezzel nagyon nem tudok egyetérteni, és csak a Tibit tudom erősíteni ebben a kérdésben. Tehát, hogy azért, ha az ember megvizsgálgatja a Rómának a keretét és a Sevillának a keretét, akkor itt egy, azt gondolom, hogy jóval erősebb, és itt abszolút nem az elfogultság szól belőlem, egy jóval erősebb keret találkozott, egy szerényebb, nagyon munkás, és ilyen szempontból azért egy koncepciózus módon összerakott kerettel szemben, de hát azért, hogyha egy kupadöntőre belegondolunk, akkor ott általában nem a közhelyeket felhasználva, de ténylegesen egy-egy momentum, egy-egy pillanat a szerencse tud dönteni, és olyankor inkább a felé szokott dőlni, aki jobb képességekkel rendelkezik, ez most értelemszerűen nem így történt, de tényleg, tehát annak kellett volna többször lennie, ami az első negyed órában volt, amikor a Róma irányított, és ez azt gondolom, hogy ha valamiért lehet korholni Mourinhót, bár semmilyen meglepetés nem okozott az az, hogy a második félidőben tényleg szinte egy pillanatig sem lehetett azt érezni, hogy a Róma olyan különösképpen nagy elhatározással szeretné eldönteni ezt a mérkőzést, az egyenlítést követően sem, hanem ott inkább már akkor abban volt mind a két edző, meg mind a két csapat, hogy hát ha sikerül elrohanni, akkor sikerül elrohanni, de egyébként inkább maradjunk ott, ahol vagyunk, és menjünk el a végig, aztán majd valahogyan eldől.
Ami pedig azért érdekes, mert hogy Mourinho 11-es párbajt, amit edzőként lejátszott, 11-ből 9-et elveszített. Tehát a legutóbbi az a Spurs-Chelsea ligakupa döntő volt, azt pont megnyerte. Spurs-Norwich az FA kupában, Man United Derby County a ligakupában, Chelsea-Stoke City a ligakupában, UEFA Superkupában.
Komoly 11-es párbajok voltak ezek.
Tehát hogy ezt én nem is értem. Hogyha nem is az a része, hogy ez bármivel szakmai indokkal megmagyaráznánk, hanem hát, akár az érzelmi oldaláról, hogy te edzőként elveszítesz korábban 10-ből 8-at.
Beszéltünk meg korábbi adásban, főleg egyébként, amikor a Chelsea-Liverpool 2-11-es párbaj volt még az előző szezonban erről, hogy milyen edzői megközelítések léteznek a 11-es párbajra készülve, mikor mondod meg a neveket, hogyan hirdeted ki, egyenként beszélsz a játékosokkal.
Mourinhoé például az volt, hogy a 11-es párbajt megelőzően 3 perccel azt mondta, hogy jó, akkor srácok, most ütközzünk meg a Sevilla kispaddal, és akkor próbáljuk meg őket jól, igen, kizökkenteni és jól megzavarni, bocsánat, csak ennyit.
Igen, tehát ezek, de nyilván ezek mind ilyen kis apró játékok, amikkel feltüzeled, vagy esetleg kicsit összezavarod a játékosodat, vagy az ellenfél játékosát.
A Taylornak szóló fucking disgrace-el a meccs után ott a parkolóban azzal, akit zavart össze.
Hát nem tudom, hogy egyébként mi volt a fő probléma. Tehát, hogy a 11-es elmaradása...
Nagyon-nagyon jól fújta Anthony Taylor ezt a
meccset. Szerintem se vezette rosszul.
Az a helyzet, hogy nagyon jól eltalálta. Ugye ott volt egy színészkedés, talán Pellegrini a 16-oson belül.
Azt erősnek éreztem azt a sárga lapot, megvallom őszintén, de
volt
kontakt, eldobta magát, de ott volt kontakt. Én szerintem arra érdemes színészkedésért sárgát adni, amikor nincsen kontakt, és tényleg csak elfekteted magad. De részletkérdés, mert csak ezzel is csak egyetérteni tudok, hogy a meccs közben nem volt különösebben nagy baj az ő játékvezetésével, és amennyire ezt az elképesztő irgalmatlanul nagy érzelmekkel, meg feszültséggel telítődött hangulatot, ahogyan amennyire ő tudta kontrollálni és víz alá tolni, az egy értékelendő munka az ő részéről. Ezt nektek is mondtam már a beszélgetésünk előtt, meg a mindenkinek, akivel szembe jöttem, hogy én soha nem láttam még, és nem is emlékszem, nincsen tudásom olyanról, hogy egy ennyire fontos 11-es párbajban, egy ennyire nagy nézettségű és ténylegesen nagyívű sorozatnak a döntőjének a 11-es párbajában visszafújtak volna büntetőt.
És az a durva, hogy a kivetítőn a stadionban ugye az volt kiírva, amikor nézték vissza a varral a 11-es, hogy belépett valaki a 16-oson belőle.
Tehát, hogy, jaj, mondjuk, hogy
nem volt erre más...
Nem voltak felkészülve a helyzet.
Jó, mondjuk, tehát, hogy tehát bocsánat, csak ezt az Bencének meséltem, hogy nem tudom, hogy ti voltatok-e, te voltál már így UEFA rendezvényen, ami Magyarországon volt, hogy ezt ilyen Google fordítóba dobták be ezeket a
tehát kiírásokat.
Ez a lehetséges 11-es ellenőrzés, ez volt kiírva magyarul. Tehát, hogy nem volt egy ember, aki ezt lefordította volna normálisan magyar nyelvre, meg egy magyar mondat.
Ez legyen a legnagyobb probléma.
Jó, csak hát értem. Annál azért nagyobb szervezet, meg annál nagyobb rendezvény, hogy, ilyen fordítások legyenek. Ez a potential penalty check, ez a lehetséges 11-es ellenőrzés. Köszi.
Tökéletes. Az volt még furcsa. Nincsen dramaturgiai érzéke a játékvezetői csapatnak, pedig az olyan, tehát olyan furcsa, tudod, itt a döntő, amiben a legfontosabb pillanat az utolsó 11-es, kihagyja Montiel, és nagyon gyorsan meghozták az ítéletet. Na mondd!
De semmi, csak eszembe jutott még egy sztori. De mondja, majd elmondom.
De hogy lehet így kommunikálni? Belevág a szabadba, csak eszembe jutott marad. De nem mondom el, hanem kérjétek meg, hogy mondjam el. Kérlek, mondd el,
gyorsan, akkor befejezem még ezt. Monti el ugye a VB döntőben is a döntő 11-est rúgta, tehát hogy azért nem lehet rossz érzés az, hogy ott is összejön egy ilyen, itt is összejön egy ilyen, és végül berúgod. Egy-kettő, ott nagyon gyorsan hoztak döntést, tehát hogy az nagyon furcsa volt, hogy pikpak lementek, ezek a döntő pillanatok, és tudod, nem föl se tudod fogni, hogy mi történik, és hirtelen ott vagy, hogy jó, kivédte, akkor jön a következő, mégsem jön a következő, mert visszafújták, és eldől az Európa Liga döntő. És olyan furcsa ezt így másodperceken belül átélni.
Szerencsére sok emberrel találkoztam kint a stadionban, és ezt ilyen záró sztorinak mondom, mert szerintem nagyjából ennyit beszéltünk, hogy ilyen terjedelemben tárgyaljuk majd ki ezt az adást, és ugye régi nagyon jó érzés az, hogy ha valaki egyébként felismer, akkor azt általában a teljes terjedelem miatt teszi, és tök jó hallgatlak benneteket, és készült egy csomó kép, és az egyiknél odajött egy srác, és te vagy a srác a Friderikuszból, amit nem tudok egyszerűen hova tenni, tehát mi, vagy melyik Friderikuszból, meg soha az életemben nem, még nézőként sem szerepeltem Friderikus show, vagy nem tudom, milyen műsor felvételét.
A hallgatóinktól
bokarat ettem még
kijelentés, meglepő és mulatságot.
Ne, a kép elkészült, hogy ha már meglátott és a Friderikuszból felismert, akkor csináltunk egy közös
hogy
képet.
Te nem mondtál semmit, hanem
nem tiltakoztál?
Nem.
Na hát akkor a hallgatóinktól azt szeretnénk kérni, hogy a régi Friderikus adásoknak a vendégeire a Tibinek a fejét montírozzák már rá valahogyan, és ebből csináljuk egy ilyen mémáradatot, mert nagyon jókat lehetne szerintem tényleg a bogárevős, meg a mindenféle ilyen zenészeknek a megérkezésére.
Roger Moore.
Friderikuszból. Jó van.
No, úgyhogy...
Akkor... Na, még egy zárószó.
Mondjad.
2001 óta nem veszített spanyol csapat.
Annyira tudtam, hogy ez fog történni.
Igen.
Tehát ilyen, az a helyzet, hogy az
felszopással fejezni
elmúlt 18 olyan Bajnokok Ligája vagy Európa Liga döntő, ahol spanyol csapat szerepelt, nyilván nem spanyollal szemben.
Én már nem mindig,
mindig megnyerte a spanyol. De és mit tenni?
Az a lényeg, hogy az elmúlt 20 évben a spanyolok nem spanyol nemzetiségű csapattal szemben nem veszítettek európai kupa döntőt. Ami igen, egyébként tényleg döbbenetes.
Mancini öngólya volt 20 éve az első gól, amit Mourinho csapat egy európai kupa döntőben kapott. Henrik Larsson volt még, aki 2003-ban a Portónak az UEFA kupa döntőben a Celtic színeiben betalált.
Csak a szokásos. Akkor ennyit az Európa Liga döntőről. Jövő hétfőn jövünk újabb szezonzáró adásokkal. Az egyik a La Liga lesz, a másik meg nyilván a Serie A. Úgyhogy tali akkor. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.